stabilitás párti vagyok. Nyilván jó, ha az intézmények együttműködnek, de azt a részt is meg kell vizsgálni, hogy a mesterképzésre való felvételizés nem mindig esik egybe azzal, amikor az ember az alapszakját elvégzi. Sokszor jó néhány év munka után jönnek vissza és levelezőn végzik el. Tehát most már azért lehet azt mondani, hogy ez a két rész kicsit ketté szakadt, és lehet, hogy néhány év munka után érnek vissza, vagy épp a munkahely fizeti majd a mesterképzését a hallgatónak. Tehát lényegesen széttolódik, széthúzódik, és valóban érvényes egy kicsit ez a lifelong learning kérdése, és az ember nyilván ott végzi el, ahol lakik, ahol dolgozik, ahol volt, nem biztos, hogy van akkora különbség minden intézménynek a mesterképzésében. Nyilván vannak jobbak, és vannak rosszabbak is, de nem mindig, hogy ez hatalmas szakadék lenne között.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak mind a hárman az elmúlt fél órában. Manherz Károly, az Oktatás és Kulturális Minisztérium felsőoktatásért felelős szakállamtitkára, Kispap László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke, és Miskolci Norbert, a HÖOK elnöke voltak a Szolidaritás.hu vendégei.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Aki felmegy az Óbudai hegyoldalra, Budapesten legszebb múzeumépületébe, a Kisceli Romtempomba, most megtudhatja, milyen is a gondolkodás struktúrája. De ennél is többet tudhat meg a nemzetközi hírű francia-magyar festőművész Konok Tamás alkotásairól. Az ő kiállításának a címéről beszéltem. Ő lesz a Dobszerda következő vendége, szerda este 9-kor. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy múlt egy perccel, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. A szlovák államnyelvtörvény visszavonását kérik a magyar parlamenti pártok. Az erről szóló közös nyilatkozatot a szakértői és politikai egyeztetések után írták alá. A fellépés kezdeményező Szabaddemokraták frakcióvezetője Kóka János arról beszélt, hogy valamennyi diplomáciai és nemzetközi jogi eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy a szlovák parlament még a szeptemberi hatályba lépés előtt visszavonja a törvényt. Úgy fogalmazott, az ügy nem a két ország bilaterális vitája, hanem a legsúlyosabb emberi jogi jogsértés, amit törvényhozás az Unióban szentesített. Hasonlóan nyilatkozott a fideszes Németh Zsolt. A legnagyobb ellenzéki párt szakpolitikusa szerint az unió hitelessége múlik azon, hogy beavatkozik a folyamatba. A pénzügyi felügyelet vezetője azt ígéri, hogy megakadályozzák a bankok indokolatlan egyoldalú szerződés módosításait. Farkas Ádám szerint szeptember végéig erre csak egészen kivételes esetekben kerülhet sor, miután a bankok a kormányfőnél tartott múlt pénteki megbeszélésen is jelezték, hogy nem akarnak élni ezzel a lehetőséggel. Hozzátette, ha mégis indokoltnak látszik a szerződés módosítás, akkor ezt a szándékot az indoklással együtt be kell nyújtani a felügyeletnek. A PSZÁF állásfoglalásának ilyenkor nem lesz jogi értelemben kötelező ereje, de az erkölcsi visszatartó ereje igen erős lesz, hangoztatta a felügyelet vezetője. Áfamentessé tenni a közcélú adományozást a Fidesz és a KDNP. Soltész Miklós, a Pártszövetség népjóléti kabinet vezetője úgy látja, hogy a kormány az elmúlt években törvénymódosítással akadályt gördített az adományozók és a rászorulók közé, azzal, hogy áfa kötelessé tette az adományozást. Emellett felszólítják az országgyűlés elnökét, hogy a Fidesz-KDNP előterjesztését a parlament utolsó olyan ülésnapján, amikor még Szidi Katalin elnököl, vegye tárcsorozatba, és sürgős tárgyalással döntsenek arról. Lemondott a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója. Labor Sándor szeptembertől kérte felmentését a miniszterelnöktől. Úgy tudni, hogy a dandártábornok elégedetlen az UD Zrt. Ügyében folytatott nyomozás eredményével, és ennek kapcsán a közelmúltban az eljárás folytatását is kérte már a VPOP-nél. Az MBH új főigazgatójának, Balajti László dandártábornokot, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat jelenlegi főigazgatóját akarja kinevezni, Bajnai Gordon kormányfő a titokminiszter javaslatára. Az Alkotmánybírósághoz fordult a 6. kerületi szórakozóhelyek este 10 utáni nyitvatartását korlátozó rendelet miatt egy civil szervezet. Az Újkor csoport elnöke szerint a Terézvárosi Önkormányzat visszaél a rendeletalkotás jogával, a vendéglátóipari egységek pedig a szabályozás miatt lehúzhatják a rolót, ami akár 100 milliós kárt is okozhat a kerületnek a kieső adók miatt. A rendelet emellett a várható turisztikai kár miatt akár nemzetgazdasági veszteséggel is járhat majd, tette hozzá Kaderják Dániel. A szervezet azt várja az Alkotmánybíróságtól, hogy megállapítsa, a nyugalomhoz való jog mellett létezik a kulturált szórakozáshoz való jog is. A katasztrófavédelemtől kérnek segítséget szúnyogírtáshoz a Dunakanyar települései. A nyárba húzódó idei árhullám miatt több a szúnyog, mint máskor, ezért a szokásos 4-5 helyett több gyérítési akcióra lenne szükség. Eddig már közpénzből mintegy 15 millió forintot költöttek erre a célra, de kérdéses, miből futja majd a július végén esedékes újabb írtásra. A közlemény szerint főként Szentendre, Leányfalu és a 4 szentendrei szigeti település, Kisoroszi, Tahítótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor van kitéve a szúnyograjok szűnni nem akaró támadásának. Kánikula lesz 27 fokkal ma, ez a csúcshőmérséklet, aztán a következő napokban már 28-30 fok körül lesz, és a hét közepén néhol akár 35 fokot is mutathat a hőmérő, sokat süt majd a nap, erősebb lesz nyilván az UVB-sugárzás is, és a kánikula még eltart egy ideig, de a hétvégén jön majd a menetrendszerű lehűlés a hideg fronttal. Hírek legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Idén már június 29-én elfogadta a parlament a jövő évre vonatkozó adószabályokat, amire eddig még nem volt példa. Kérdés, hogy mennyire sikerült segíteni így a felkészülést, és mi várható még a jövő évi ősszel tárgyalandó költségvetés egyeztetésekor. Az a beszélgetés, amit most fognak hallani, egy 2 héttel ezelőtti ismétlése, mivel témája szinte mindenkit érinthet és fontos információkat tartalmaz.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Idén június 29-én elfogadta a parlament a jövő évre vonatkozó adószabályokat, amire eddig még nem volt példa. És mindez jelentette a korai egyeztetéseket és azt is, hogy mindenki idejében felkészülhet majd a változásokra. A stúdióban vendégem Pataki Péter, az MSOS elnöke, valamint Rolek Ferenc, az MGyoszal elnöke. Jó napot kívánok az uraknak, köszönöm, hogy eljöttek.
Jó napot kívánok.
A pénzügyminiszter állítása szerint már az idén is, de jövőre biztosan jobban járnak a munkavállalók, hiszen 2010-ben ugye 5 millió forintig 17%-os kulccsal adózik a munkabér. Hogyan számolnak a szakszervezetek? Valóban ilyen kedvező ez a kép?
A személyi jövedelemadó tábla az valóban változik, megváltoznak az adókulcsok, illetve a sávhatár is. Hát ténylegesen ugye nem így szól ez, mert ténylegesen ez csak 3,9 milliónál van a sávhatár, és az alsó kulcs sem 17, hanem 19. Itt van egy bruttosításnak nevezett számítási mód, ami miatt ez így jön ki. De az vitathatatlan, ugye, hogy jelenleg, ugye most ez év második felében, ugye 1 millió 900 ezer forint éves jövedelemig van az alsó kulcs, és utána emelkedik az adókulcs, és ez valóban, ez a sávhatár eltolás, elég sok munkavállalót kedvezően érint.
De leginkább az átlagkereseteket, tehát aki az átlag alatt keres, az
nagyon
nem.
Mindig vigyázunk ezzel a leginkább az átlagkeresetűekkel, mert a magyar jövedelem eloszlás, ha azt nézzük, hogy melyik jövedelem kategóriában hányan vannak, akkor azt a furcsaságot mutatja, hogy majdnem a legkevesebben pont az átlagnál vannak. Hát ez egy ilyen érdekes sajátosság, nem is ez a probléma. A probléma az, hogy nagyon sokan vannak, akik nem kapnak semmilyen pluszt. Tehát akik idén ugye érintettek abban, hogy 200 ezer forinttal odébb tolták a sávhatárt, tehát 1 millió 900 ezer forint éves jövedelem alatt keresnek, már pedig ilyen nagyon sokan vannak, ezek a bérből és fizetésből élők 70%-a, vagy több mint 70%-a, ők jövőre semmi plusz nem kapnak ebből. Valamennyi pluszuk lesz az adójóváírásból, de csak hogy egy példát mondjak, számoltunk ilyeneket, hogy ha valakinek mondjuk 90 ezer forint a bruttó keresete, ami hát nem ritka Magyarországon,
sajnos nem,
akkor az a munkavállaló jövőre az új adótáblából következően 526 forinttal fog havonta többet kapni. Na most természetesen azt is megnéztük, hogy akinek 250 ezer forint a bruttó jövedelme, ilyenek is vannak természetesen, még nagyon jól fizetett szakmunkások is vannak ilyenek, a teljes jövedelemről beszélünk,
igen,
nem az
igen,
alapbérről.
Igen.
Ugye ők már jobban fognak járni, ők több mint 16 ezer forintot fognak kapni pluszba havonta, akkor is, hogyha a bruttó keresetük nem emelkedik.
Vagyis akkor a legkevesebbet keresőket sújtja ez?
Nem sújtja őket, hanem nem kapnak pluszt. Tehát még szép lenne, tehát elvenni nem vesznek el tőlük, de nem akkora a növekedés. Uh-huh. Itt van egy ilyen kommunikációs reklámharca köztünk és a kormányzat között, aki ugye a legszebb számokat mondja, mi meg ugye természetesen arra kell, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy itt nagyon sok ember van, aki gyakorlatilag ezért ebből nem kap plusz, ami azt jelenti, hogy az ő jövedelmük nem fog emelkedni, és ha hozzáveszük az adórendszernek az egyéb változásait, amikből következően a jövedelmük csökkenni fog esetleg, akkor ugye ők összességében rosszul járnak.
Akkor folytassuk, hogy a kormány, legalábbis a pénzügyminiszter azt állítja, hogy a munkaadók is jobban járnak, mert 8-9%-kal csökken az adóik, vagyis a munkaköltség és az adók aránya. A cégek is így ítélik meg, és egyáltalán vonatkozik-e mindenféle cégtípusra ez, hogyha ez az állítás így van?
Az ilyen egyértelműen nem ennyire lelkesek a cégek, mint ahogy a pénzügyminiszter úr az adóváltozásai kapcsán. Ugye az adóék az valóban csökken, ilyen szempontból, tehát ez mindenképpen pozitívum. Mi azért azt mondjuk, hogy, és ezt csatlakoznék Pataki úrhoz, hogy egyáltalán nem olyan szép ez a leányzó, mint ahogy lefestik, mert ahogy ő is elmondta, ugye az adóssávnak az alsó kulcs felső határa valóban nem 5 millió, miközben mindenki azt tudja, hogy 5 millió, és a kulcsok sem annyik, amennyik. Mi még kicsit többet is számolunk, mm-hmm. mint amit Pataki úr mondott, mert szerintem az alsó adókulcs az inkább 21% körül van, a felső pedig 40% fölött van. Persze utána az adójóváírás meg egyéb miatt ez színesebb a kép, mm-hmm. de maga a kulcs, azok bizony nőnek igazából. Tehát az emberek itt, én azt gondolom, hogy kicsit félre vannak vezetve ebbe az ügyben, ami szomorú. Az, hogy az adóék csökken, az részben ennek, részben ugye annak is a következménye, hogy a munkáltatók által fizetett, a bérre rakódó járulékoknak a mértéke csökken. Ez önmagában pozitív, tehát én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen nagyon pozitívan kell nyugtázni a vállalkozások oldaláról. Ugyanakkor hozzá kell tenni ahhoz, hogy igazából versenyképesek legyünk, és egy komoly lépés történjen a versenyképességbe, ahhoz ennél nagyobb lépésre lenne szükség, már csak azért is, mert más tételeken viszont a vállalkozásoknak a terhei növekszenek.
Azt mondják egyébként a szakértők, hogy munkahely teremtésben nem, de a megtartásban viszont segítenek ezek az új szabályok. Így látja ön is a legjobb?
Igen, én is azt gondolom, hogy ettől önmagában nem lesz több munkahely, valamelyest csökkennek a bérköltségek, vagy a bérhez kapcsolódó költségek, ami azt jelenti, hogy egy kicsit talán enyhül az a költségnyomás, ami van a cégeken.
És talán nem küldenek el azért.
Talán kevésbé küldik el, vagy kevesebb embert küldenek el. Nyilván emiatt új embereket nem tudnak fölvenni, mert az, hogy lesz új munkahely, nem ettől függ. De attól, hogyha költségben versenyképesebb a vállalkozások, azért látnék, hogy hosszú távon akkor nőhetnek a megrendeléseik, akkor kerülhetnek jobb piaci pozícióba. Tehát végső soron azért ez munkahelyteremtéshez hozzá fog járulni. De az nem most és nem is esetleg jövőre, hanem esetleg később lesz.
Pataki úr, a szuper bruttósításról beszéltünk már mi is itt ebben a műsorban. Nagyon nagy volt a tiltakozás, ennek ellenére megmaradt. Enyhült-e az iránta érzett értetlenségük, hogy fogalmazok így?
Hát én nagyon pragmatikus vagyok ez ügyben, lehet mindenfélét mondani. A helyzet most már ezt fogadta el a parlament, ez szerint kell dolgozni. Hát furcsa lesz, hogy jövőre két bruttó fizetése lesz mindenkinek, lesz egy valódi bruttó, meg egy számításba vett bruttó. Ez nyilvánvalóan mindenféle egyéb adminisztrációs ügyeket, esetleg zavarokat is okoz. Hát mi arra készülünk, hogy ezt elmagyarázzuk a kollégáinknak. Úgyis arra készülünk, hogy itt a mostani adórendszeri változások miatt végig kell gondolni az egész bértárgyalási rendszerünket, meg kell nézni a béreket, a bérhez kapcsolódó egyéb juttatásokat. Egészen biztos, hogy újra kell tárgyalni mindenütt kollektív szerződéseket. Végig kell nézni. Ennek kapcsán van egy ilyen munka, hogy meg kell értetni az emberekkel, elsősorban a tisztségviselőkkel, és aztán ők az emberekkel, hogy mi miért annyi, mert hát valószínűleg most már még nehezebben fognak eligazodni azon a bérpapíron, amit kapnak, mert nem fogják tudni, ha egy kicsit utána számolnak, hogyha százalékosan számolunk, akkor hogy jön ki az SZIA, meg ettől miért eltérő a járulék alapja. De hát az az igazság, hogy sok mindent megéltek már, és leginkább azt kell mondanom, hogy a munkavállaló egy dologban érdekelt, és ezt szokta igazán megnézni,
mennyi
hogy mennyi a nettó kereset.
Persze, mennyi kerül a
és
számlájára.
Itt nekünk az a dolgunk, hogy a nettó keresetük jobb legyen, mint ami eddig volt.
Eddig mindig az adórendszer bonyolultságára panaszkodtak a vállalkozók. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem jogtalanul, most egyszerűbb lett a dolguk. Bár ha az idén érvényes a minimálbér duplájáig, illetve az afelett fizetendő járulék számítására gondolunk, mintha komplikáltabb lenne egy kicsit a dolog.
Igen, és azt gondolom, hogy történtek ugyan egyszerűsítő lépések is, de ugyan ezzel párhuzamosan nagyon sok komplikáló lépés is történt. Tehát ugye, amiről eddig elég sokat beszéltünk, most egész szuperbruttósítás a munkavállalók részéről, ez valóban csak annyit jelent, hogy nem fogja tudni, hogy pontosan mennyi is igazából a bére. De az ezzel kapcsolatos adminisztráció, meg bonyolultság, az igazából a munkáltatónál jelentkezik, és nálunk lesznek belőle azt gondolom nagyon komoly gondok. De más olyan lépések is vannak, amik bonyolultabbá teszik egyébként ezt az egész adórendszert, akár itt az évközi átállások, tehát amire ön is utalt, hogy az idén ugye csak a minimálbér kétszereséig csökkent a járulékkulcs, ez megint egy bonyolultsága a rendszernek, itt az áfával kapcsolatos átmenetekkel is elég komoly problémái vannak tulajdonképpen a munkáltatóknak. Ugye jövőre, amikor az eddig adómentes juttatásoknak bejönnek a különböző adómértékei, abból is problémák vannak, tehát ez a bonyolultság, ez helyenként valóban sajnos fokozódik, és ez soha nem egy komoly szempont, és amiről mindig elfeledkeznek a törvényalkotók, hogy amit nagyon egyszerű papíron leírni, vagy beírunk egy számot, beírunk egy szabályt, azt utána megcsinálni, és átvezetni mindazokon a programokon, szoftvereken, amiket az egyes cégeknél alkalmaznak, az idő, pénz és energia. És ez senkit nem érdekel a jogalkotók közül.
Innen fogjuk folytatni, egy perc türelmet szeretni kéne önöktől is és a hallgatóktól.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám. Utazzon velünk fényéveken. Égi objektumok és jelenségek szeptember 13-áig a Magyar Fotográfusok Házában. A legkiválóbb hazai asztrofotósok munkái, a világegyetem ihlette alkotások, Gotthárd Jenő emléktárlat. Űrlenyomat szeptember 13-áig a Mai Manó Házban. Bővebb információ a www.maimano.hu oldalon.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Az előző percekben is az adótörvényről beszélgettünk, Pataki Péterrel, az MSZOS elnökével, valamint Rolek Ferenccel, az MGYOSZ alelnökével, és akkor folytassuk. A kafetériáról még ma nem beszéltünk, pedig lassan már megszokjuk, hogyha itt leülünk, akkor mindig kafetériáról van szó, nem véletlen. Mire számítanak a szakszervezetek? Nagy harc lesz a munkahelyeken, a bértárgyalásoknál, pontosan kafetéria ügyben, amit azért a rendkedvére elmondok, hogy ugye most már adóznia kell a kafetériának, illetve a különböző ezáltal kapható dolgok után is, tehát a melegétel utalvány, vagy csak egyet emeljek, vagy az üdülési csekk.
Hát először is arra készülünk, hogy ahogy az előbb mondtam már, hogy újra tárgyaljunk sok helyen, bár meg kell mondanom, hogy ahol a kollektív szerződésekben az van benne, hogy XY juttatás jár a dolgozónak, akkor mi olyan nagyon nem is kell, hogy kezdeményezzük ezeket a tárgyalásokat, hát meg kell kapni. Ha ennek van adó vonzata, akkor ezt majd a munkáltatónak kell egyébként fizetnie.
Ott egyszerűbb most a helyzet az önök szempontjából.
De hát nyilvánvaló ez így jól hangzik, de hát tudjuk, persze, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű. Na most az első dolog az az, hogy sajnos vannak olyan jellegű, eddig választható béren kívüli juttatási formák, vagy adott cégnél, adott munkahelyeken működő béren kívüli juttatási formák, amikre hát nem nagyon lesz lehetőség a jövőben, hiszen az csak egy álságos dolog, hogy ott hagyjuk az adórendszerbe, de 100%-kal megadóztatjuk, akkor nyilvánvalóan senki nem fogja adni. A valódi kafetériában, mert ugye mindig ezt szoktuk mondani, a kafetériára pedig csak ez egy módszer, ott pedig nem fogja választani a munkavállaló, persze, ezt a juttatást, hiszen gyakorlatilag ez megfelezi a számára kapható juttatást. A kedvezményes körre pedig az a véleményünk, és ilyen számításokat készítünk, hogy bizony azokat meg kell tartani, tehát ahogy ön is említette, a melegétkezést, az üdülési támogatást, iskolakezdési támogatást, a helyi közlekedési támogatását, vagy a pénztári befizetések munkáltatói támogatását, két ok miatt. Az egyik az, hogy ezek célhoz kötött ügyek. Mert lehetne azt is mondani, hogy hát kapjunk annyi bért, és akkor majd arra költjük. De én azt gondolom, hogy sokan ezt gondoljuk, hogy nem baj, ha vannak olyan juttatások, amiknek a felhasználási útja korlátozott, tehát nem lehet bármire költeni. De azt gondoljuk, hogy igenis egyenek az emberek, menjenek el pihenni, amennyire lehet a családjukkal, ha rövidebb időre is, de menjenek el, gondoskodjanak saját magukról, tehát a nyugdíj előtakarékosság az egy fontos dolog, az egészségpénztári befizetésekre pedig egészen biztos, hogy egyre inkább szükség lesz, mert azért van egy olyan összefüggés is, ugye, hogyha örömmel mondják a vállalkozók, hogy csökkent a járulék kötelezettségük, de ez azt is jelenti, hogy bizony az a 3%, ami ezen az ágon csökken, az hiányozni fog az egészségkasszából. És az elmúlt években már megéltük azt, hogy ha ott kisebb a bevétel, akkor mondjuk például csökken a gyógyszertámogatás. Márpedig az egészségpénztári kártya, és ez a felhasználás és segít azokon a családokon, akik gyógyszeresen szorulnak. Tehát azt gondoljuk, hogy ezeknek meg kell maradni, és arra készítünk számításokat, hogy bebizonyítsuk a munkáltatónak, hogy az egyébként ő, amit kapott kedvezményt, járulékkedvezményt, az egyösszegű egészségügyi hozzájárulás eltörlését, az bőven fedezi ezt az adótartalmat, ami ezekhez a juttatásokhoz kapcsolódik.
Akkor hallgattassék meg a másik oldal is ugyanerről.
Én azt gondolom, örülök, hogy Pateki úr ilyen kényelmes helyzetben nézi a szakszereteket, ugye, hogy végül is nem kell tárgyalni, ezt a munkáltatók fizetik. Cserébe azt mondom, hogy a munkáltatók is nagyon kényelmesen érzik magukat, mert azt gondoljuk, hogy az idei bérekkel jövőre is el lehet boldogulni. És azt gondolom, hogyha mind a két ilyen kényelmesen hátradőlő fél majd elkezd beszélgetni, akkor igazából a bértárgyalások keretében fognak ezek a dolgok csomagszerűen eldőlni, hogy mi lesz a jövő évi béremelésekkel, és akkor hogyan osztanak meg a természetbeni juttatások újonnan ránk rótt adóterhei. Azt gondolom, hogy összességében a munkáltatók biztos, hogy nem fogják ezt fölvállalni, vagy csak nagyon kevés olyan munkáltató lesz, aki valamiképpen nem költségérzékeny, vagy mert olyan borzasztóan jó pozícióban van a piacon, hogy ezt megengedheti magának, vagy pedig úgy is csinál egy jókora veszteséget, csak az állam mondjuk kipótolja neki, és ezért nem olyan költségérzékeny, de a többiek azt gondolom azt fogják mondani, hogy nem tudják a költségeket növelni, ezt ki kell a jövő évi bérkeretből gazdálkodni.
A kérdés persze az, hogy hogyan gondolkodnak, mert én hallottam olyan munkáltatót, aki azt mondta, hogy inkább bértem el, és nem foglalkozik a továbbiakban a kafetériával, mert kiszámíthatatlan, meg nem azt mondta, hogy nem tudja, hogy akkor 2 év múlva megint mit találnak ki. Van olyan, aki meg azt mondja, hogy annyival fogja csökkenteni a dolgozónak havonta adható csomagot, amennyiben neki benne van.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy ahogy előbb is említettem, a magatartás nagymértékben attól fog különbözni és váltakozni, hogy ki milyen piaci helyzetben van, ki mennyit engedhet meg magának. Azt gondolom, a többség azért abban fog gondolkodni, hogy ő a bérköltségeit emiatt nem tudja növelni, tehát úgymond nettósítja a házon belül a dolgot, amennyi adót be kell fizetni, annyival csökkenti a kiadható kereteket. Ez a nagy többségnél biztos, hogy ez lesz a
annál reakció. Is inkább nem, mert a bérre több járulék, több teher, egy adott ugyanannyi bérre több terhe van, mint ha egy
relatíve még mindig jobban megéri, de én azt is megértem azt a munkáltatót, akire utalt az előbb, hogy most 25% járulék van rajta, de a kormány eredeti szándékai szerint ugye több lett volna, igen. És hogyha legközelebb megszorul a központi költségvetés, akkor mátán eszébe jut mondjuk a kormánynak, hogy akkor növeljük meg, duplázzuk meg, mert még mindig kisebb lesz esetleg, mint hogyha normál bérként. Tehát kiszámíthatatlan, ugyanakkor adminisztráció van belőle, bürokrácia, csekkeket kell osztogatni, stb. Tehát biztos, hogy lesz olyan munkáltató, aki azt mondja, hogy köszöni szépen, ő inkább nem. Fizet, amennyit tud bérbe, aztán viszont látásra.
Ezek szerint akkor hát egy ilyen nem várt célt elértek vele, hogy bizonytalanná tették ezeknek a státuszát.
Mi egyébként az egész tárgyalás során, amikor a kormánnyal tárgyaltunk, mindig ezt mondtuk, hogy nem jó ilyen módon beleavatkozni egy rendszerbe, ráadásul ez a bizonytalanság, ez nem csak itt bizonytalanság, hanem a költségvetési bevétel oldalon legalább ennyire bizonytalan, és azért is azt mondtuk, hogy nincs sok értelme így ennek a dolognak. Azért én természetesen vitatkozom azzal, amit Rolek úr mond, mert ugyan könnyesek mindig a szemeim, amikor hallom, hogy a munkáltatók költségérzékenyek, de azért abból kell kiindulni, hogy miután kaptak 5% járulékkedvezményt, valamint az egyösszegű EO-t is eltörölték, ezt pontosan kiszámoltuk, hogy egy konkrét példát mondjuk egy 250 000 forintos fizetésnél, ez azt jelenti, hogy egy főre és egy hóra számítva, egy hónapban 14 000 valahány száz forint tal kevesebbe kerül a munkáltatónak a munkavállaló. Ha ez a munkavállaló kap évi 300 ezer forintnyi kafetériát, hívjuk így,
igen,
és annak vesszük az adóterhét, ugye az egy hónapra számítva, az egy hónapra számítva 6000 valahány száz forint.
Tehát
még mindig 8000 forinttal a munkáltató van benne, egyébként ezt konkrétan nekiálltunk kiszámolni sorba jövedelemsávonként. Tehát összességében a bérköltsége, a személyi ráfordítása semmit nem fog növekedni, akkor sem, ha megtartja adózottan ezeket a juttatásokat a munkáltató. Szerintem ezen lesz egyfelől a vita. Ezzel együtt nem biztos, hogy abban lesz a munkavállaló érdekelt, hogy ez így legyen. Mert igenis lehetséges, hogy megállapodunk a munkáltatóval, hogy legyen bér. Egyszerűbb, világosabb, tisztább. Kettő, a munkavállalónak, ha ez a bérébe épül, akkor ez nem visszavonható évente, mint az egyéb juttatás. Beszámít a nyugdíjába, ugye nyugdíj alapot képez, mert járulékot is fog fizetni utána, a táppénzbe is, ha netalántán erre rászorul. Tehát azért a szakszervezetek alapvetően a bérben érdekeltek, tehát ez egy nagy félreértés, ugye most már 3/4 éve mindenütt a béren kívüli juttatásokkal szórakoztatnak minket minden kérdésnél, de azért azt el kell mondani, hogy alapvetően mi azt szeretnénk, ha tisztességes bérek és tisztességes alapbérek lennének, tehát valóban lesz olyan alkú, mi is arra készülünk a cégeknél, ahol akár ilyen juttatások elmaradnak, különösen például olyan helyen, ahol eddig mondjuk csak a hideg étkezési jegyet adták, amit most gyakorlatilag lehetetlenné tesz ez az ekkora adó teher, ott egészen biztos, hogy a bérbe kell beépülnie valahogy ennek, és meg kell alkudnunk ebben a viszonyrendszerben, hogy a bérre rakódó terhek ilyen arányban csökkennek, nyilvánvaló mi a nettó kereset növekedésben vagyunk érdekeltek, meg fogunk tudni majd minden egyes helyen remélem állapkodni, nem lesz könnyű, vita lesz, számolás lesz, harc lesz, de én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni, legalábbis nagyon bízom benne minden egyes munkahelyen, minden ágazatban különböző módon azt a megoldást, ami a munkavállalóknak a legjobb lesz.
Vagyis akkor visszatérünk ugyanoda, honnan néhány évvel ezelőtt elindultunk, ugye, mert az egész kafetéria rendszer azért találódott ki, mert volt egy olyan rés, ahol adó terhek nélkül lehetett jövedelmet adni, vagy bérkiegészítést adni a dolgozóknak. Ez jól fölfutott, mert meg majd jól visszafog.
Hát igen, lehet, hogy visszafog egyébként, azt gondolom, ha bár azért ebben vannak olyan célhoz kötött juttatások, ami nem feltétlenül csak egy ilyen adókedvezmény kihasználása. De azért hadd vitatkozzak Patek úrral, mert van egy dolog, amivel azt gondolom, hogy alapvetően másképp gondolkodunk, és nem szabadna ebbe az irányba elmenni. A munkáltatók bérárérülkei azért kerültek 5%-kal csökkentésre, mert ez nemzetközi mértékben is nagyon magas volt, ez egy komoly versenyhátrány volt a magyar vállalkozásoknak. Most tettünk egy lépést, hogy ezt a versenyhátrányt leküzdjük. De ez azt jelenti, hogy ezt meg kell takarítani. Ez nem egy forrás, amit utána át lehet adni a munkavállalónak, mert akkor nem értük el az eredeti célt, és pont a magyar vállalkozások, a magyar gazdaság versenyképessége, és ahogy előbb beszéltünk, a későbbi munkahelyteremtés kerül kockára. Tehát ebből semmit nem lehet átadni, és nem lehet megfinanszírozni semmilyen adót belőle, ez nagyon fontos tudni.
Hát ezzel nem értünk egyet természetesen, már csak azért sem, mert a magyar vállalkozások versenyképessége meggyőződésünk szerint nem a hihetetlenül magas személyi költségek miatt van, mert nemzetközi összehasonlításban alacsony a bér. Még velünk együtt a visegrádiakhoz képest is. Itt máshogy kell számolni. Az adóég probléma az egy másik kérdés, a rárakódó teher egy másik kérdés, de összességében, amit az összes költségé belül bérre fordít egy magyar átlagos vállalkozás, az nem magasabb, mint sokkal alacsonyabb, mint Nyugat-Európában, és egyáltalán nem magasabb, mint a velünk versenyző, a térségünkben lévő országokban, sőt, a legutóbbi adatok szerint már rosszabb a helyzet Magyarországon, mint mondjuk Csehországban vagy Lengyelországban. Tehát ezt az összefüggést is figyelembe kell venni. Ebből következően biztos, hogy vitatni fogjuk. Mi nem is azt gondoltuk ennek ellenére, amit Rolek úr mondta, hogy ez egy teljes forrás. Szó nincs arról. Itt arról van szó, hogy egy részét vissza lehet ennek tartani. Lehet arra fordítani, hogy a mindkét fél úgy gondolja például célhoz kötötten, hogy valamilyen juttatást érdemes megtartani, akkor erre van forrás.
Én azt gondolom, hogy ízelítőt kaphattunk abból, ami össze fog következni, és ami zárt ajtók mögött szokott lenni. Köszönöm szépen, hogy megosztották velünk, és itt voltak az elmúlt fél órában Pataki Péter, az MSZOS elnöke, és Rolek Ferenc, az MGYOSZ alelnöke volt a vendégeim. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.